Van egy missziós kiskönyv, amit direkt nem hoztam el nektek, mert ha megmutatom a borítóját, akkor mindannyian hangosan felkiáltjátok, hogy jaj, ezt már ismerem, ezt a történetet. Úgyhogy nem árulom el, és nem árulom el a könyvnek a címét, és arra kérlek titeket, hogy aki esetleg így a történet közben rájön, hogy honnan ismer a történet, az egyelőre tartsa meg magának csöndben, ne kiabáljunk bele a történetben. Szóval az őserdőben egy gyógyszerész mesét mond a benszületteknek. A dzsungelben az állatok egy reggel arra ébredtek, hogy egy hatalmas fal emelkedett éppen az őserdő kellős közepén. Az állatok a falnak innenső részén voltak, de mivel minden életfeltétel a falnak sajnos éppen a innenső részén volt, a túlsó oldalán volt, ezért minden állat kétségbe volt esve, hogy hát minden zöld legelő, minden kristályos víz, kristálytiszta víz, minden árnyékot adó hatalmas nagy fa, éppen a túlsó oldalán van a falnak. Hát mi lesz most? Nyilván minden állat azon tanakodott, és ötleteltek, hogy mégis hogyan lehet a túlsó oldalra átkerülni. Hát jöttek is a jobbnál jobb ötletek az állatok részéről. Egy ilyen ötlet volt a majom részéről, hogy hát ő olyan jól tudok mászni, hát akár át is mászhatnám a falat, ajánlott. Ám a majomnak félúton csak vissza kellett fordulnia, hiszen elfáradt. Nem jutott át a falon. Jött a kígyó, azt mondta. Én minden pici alagúton, minden pici rést megtalálok. Majd én körülnézek és megnézem, hogy hát ha át tudok jutni a falon. De képzeljétek el, akárhogy próbálkozol. Hát sehol sem talált egy apró lyukat sem, ahol át tudott volna csúsztani a kígyó. Hát jött a rinocéroszunk, dühötten fújt, toporzékolt. Azt mondta, majd én áttörök rajta, mondta. Az állatok helyesen olyan bólintottak, hiszen tudták, hogy ti is tudjátok, hogy milyen erős ugye a rinocérosz, ugye? Hát ha a rinocérosz beindul, biztos a megoldás. Talán meg is oldódik a helyzet, gondolták az állatok. A rinocérosz hátrébb ment, meg még hátrébb, és olyan sebesen rohant, ahogyan csak bírt. Egyenesen a falnak. Rohant nagyon gyorsan. A por kavargott, a lábai alatt veszedelmesen előre fegette a szarvait, és egyenesen a falnak rohant. De képzeljétek el, semmi sem történt. Csak a mi kis rinocéroszunk tántorgott, mert úgy neki rohant a falnak, hogy abban még ő is belerászkodott. Hát, nagy bajban voltak itt a őserdőnek a lakói, az állatok. és mindenki mozdulatlanul állt, hát fogalmuk nem volt, hogy most mi következik. Oda ment a falhoz az elefánt. Mit tudunk az elefántról, gyerekek? Az egy ilyen kis, picike kis állat. Hát ez egy hatalmas nagy állat. És hát arra gondolt, hogy neki aztán nagyon erős a válla. Hát, mondta is a többieknek. Figyeljetek, erős váll kell ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas falat le tudjon valaki dönteni, ugye? Minden állat helyesen bólogatott. Igen, igen. Valószínűleg az elefántnak majd sikerülni fog áttörni a falon. Oda ment a falhoz, és elefántmódra okosan először megvizsgálta a falat az ormányával, megnézte, hogy mivel áll szemben. Aztán nekivetette erős vállát egyszer, meg még egyszer, meg háromszor is, hóruk, de semmi nem történt. A fal nem mozdult. Az állatok mindent megpróbáltak, hogy vagy a falon keresztül, vagy a falt ledöntve, vagy a fal alatt valahogy utat találjanak, de sehogy sem sikerült. Egyszer csak valaki felkiáltott. Jaj, nézzétek! Hát ott egy ajtó! Hát mindenki fogta a fejét, hogy hát mi mindenhogy próbálkoztunk, de nem vettük észre azt az ajtót. Ezen keresztül az ajtón át tudtak jutni az állatok a túloldalra, és tudjátok, hogy az Isten országába is egy ajtó vezet, ami felett az áll, hogy Jézus Krisztus. Csak rajta keresztül tudunk átmenni a mennyeknek országába. Ezt ő mondta, mégpedig János 10:9. Én nem tudom, megkérhetem, mondjuk ki az, aki tud olvasni? Azért nem. Akkor Adél, kikerestéd nekünk János 10:9-et. Ameddig Adél kikeresi a Bibliából ezt a részt, hogy mindenkinek adok egy lapot, és erre a lapra arra kérlek titeket, hogy rajzoljátok le, ahogyan az állatok ott a fal előtt átsorognak, és megpróbálnak átjutni a jó részre. Adél?
Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam megy be, megtartatik, és bennem jár, és kijár majd, és neked őt talál.
Köszönöm szépen.
Hát nem véletlen volt a gyerektörténet sem, hogy erről szólt, mert ugye amikor gondolkodtam, hogy akkor miről legyen szó, ugye egy-két embert meg is kérdeztem, és például emlékszem, hogy Judit mondta, hogy hát ugye Mennyországról olyan kevés alkalommal van szó, aztán ugye a Petivel is beszélgettem, meg azt mondta, hogy hát legyen inkább valami gyakorlati történet, úgyhogy végül akkor úgy döntöttem, hogy jó, hát akkor legyen a vásárlásról szó. Az végül is elég gyakorlatias történet. Úgyhogy most a vásárlásról lesz szó. A világ legdrágább gyémántját, nem tudom, tudjátok, hogy mennyibe került. A világ legdrágább gyémántja. A világ legdrágább gyémántját azt most adták el idén 2017 áprilisában, és 72 millió dollárba került, ami átszámolva, ugye 275 forint most egy dollár, ez nagyjából 21 milliárd forint, most aprót nem számolom, még 100 millió hozzá. Tehát nagyjából ennyibe került most a legdrágább gyémánt, viszont egy elég nagy gyémánt volt, de a legdrágább ékszer talán, amit valaha vettek, és ugye ezt a gyémántnak nem tudom, hogy a súlyát azt tudjátok, hogy hogyan számolják. Ugye karát alapon, egy karát az körülbelül 200 mg, ez a legdrágább gyémánt az 59,6 karát volt, tehát a karát alapon az ilyen 1 millió dollár körül volt egy karát, egy kicsit több, tehát annyira nem volt sok, idézőjelben, de a világ talán a legértékesebb eladása így karát alapon, tehát hogy egy karátra jutó, egy ilyen 200 mg-ra jutó millió dollár, az 2015-ben vásárolta egy hongkongi milliárdos. Ez a hongkongi milliárdos egy úgynevezett ilyen Cape Cod Blue Moon nevű gyémántot vett, és ez a gyémánt, ez egy 12,03 karátos gyémánt volt, és erre ráköltött 48,5 millió dollárt, durván 48,45 millió dollárt. Ez körülbelül 13 milliárd forint, kicsit több, most megint az aprót nem számolom mellé ezt a 300 milliót. És szintén előző nap, ami igazán érdekes, hogy amikor ugye ezt megvette ezt a gyémántot, előző nap egy másik aukción, Genfben, ugye Genfben árulják ezeket a csecsebecséket, vette egy másik gyémántot is, de mivel ez már egy kicsit kisebb volt, és ez nem is volt világrekord, erre azért nem költött annyit, ez egy 16,08 karátos rózsaszín gyémánt volt, erre 28,55 millió dollárt költött. Az egyikre költött 48,5, a másikra 28,55, akkor ez összesen nagyjából mennyi, matematikusok? 77. Ugye 77 millió dollárt költött két, végül is kavicsra lényegében. Két apró kavicsra ennyi pénzt elköltött. Ugye a reakciók azért elég azt hiszem jogosak, hogy hát hogy lehet ekkora pazarlást elvégezni, hogy egyszerűen ez nem tudjuk összekötni a fejünkbe, hogy két kavicsért ki az, aki hajlandó ennyi pénzt áldozni. És ami a történet, hogy folytatódik, hogy kinek is vette ezt a két hihetetlen drága gyémántot? Mit gondoltok?
Feleségének.
Feleségének? A kislányának, a 7 éves kislányának, úgy folytatódik a történet. Hát ezek a kisgyerekek itt nagyon aranyosak, ugye Adélka is, meg a többiek is, de azért ne vegyenek innen ötleteket. Ugye amikor ezt elkezdjük összerakni, akkor valahogy a történet nem stimmel. Hogy rágondolunk erre a kislányra, rágondolunk erre az értékre, hogy mit kapott, és főleg, hogy elképzeljük, hogy oda viszi az apuka a kislányának ezeket a gyémántokat, hogy hát nézd meg, mit vett neked ma a puci, és jaj, nagyon szép, aztán elhajítja, és játszik tovább a babáival. Tehát valahogy ez egyszerűen nem nehéz ezt felfogni. De hogyha megnézzük a Bibliát, akkor azt láthatjuk, hogy néha ilyen különlegesen drága vásárlások, vagy ilyen hatalmas költekezések, azok nem csak hogy helyén valóak, hanem néha szükségesek is, és biblikusak. Na most, aki egy kicsit is boltkoros, az egyből felült a székében, és figyel, hogy na hát akkor mondjak egy kicsit erről többet. Hogyha a Bibliánkat kinyitjuk a Máté evangéliumánál, a 13. fejezetnél, bár úgy gondolom, hogy ahogy a mennyországot meg a vásárlást már biztos sokan összekötötték, hogy akkor miről is lesz itt szó, a 45. verstől a következőket olvashatjuk. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre, elméne és mindenét eladván, amilye volt, megvevé azt. Eddig az igen. Hogyha ugye próbáljuk a matekot kiszámolni, ez a kereskedő, ez a vagyonának hány százalékát költött el erre az igaz gyöngyre? 100%. Ugye azt olvassuk, hogy mindenét eladta, amilyen csak volt. Tehát mennyi maradt neki? Semmilyen sem maradt. Hogyha vesszük ezt a hongkongi milliárdost, aki 77 millió dollárt elköltött erre a két gyémántra, hogyha most azt mondjuk, hogy ez egy viszonylag egy szegényebb milliárdos volt, és csak 1 milliárd dollárja volt, mert ugye hát 1 milliárd dollárra rendelkezni kell, hogy milliárdos legyél értelemszerűen, akkor ő mennyi pénze maradt, miután ezt a hatalmas nagy vásárlást elintézte? Ki az, aki jó matekból? 77-et költött, és 1 milliárd dollárja volt.
1 milliárd, jó, oké.
Ugye az 1000 millió? 923 millió dollár. Tehát még azért maradt egy kis költenivalója, úgy gondolom. Ez nagyjából 7,7%-a ugye a teljes vagyonának. Akkor ez egy áldozat volt számára? Abszolút nem, és összehasonlítjuk ezzel a kereskedővel, aki viszont azt mondta, hogy a vagyonának 100%-át ő mindent összegyűjt, összerakja, és eladja, hogy megvegye ezt a drága követ, vagyis hát ezt a drága gyöngyöt. Ugye a történetnél fontos megnéznünk, a bibliai történetnél, hogy ki volt ez az ember, aki ezt megvette. Ez az ember egy kereskedő volt. Mi a különbség egy kereskedő között és egy olyan ember között, aki most csak a plázában sétál fel alá és néz, hogy hú, hát ez jól néz ki, ezt megveszem. Mi a különbség a hozzáállásban? Hát a kereskedő az tisztában van az értékekkel. Ő tudja, hogy mennyi. Ő tudatosan megy a piacon, nem csak véletlenül talál rá valamire, nem véletlenül keres valamit, hanem ő tudatosan keresi azt a gyöngyöt, hogy ő megvegye, és pontosan tisztában van ezzel az értékkel is. A foglalkozásában ugye tudatosan csinálja, mert ő tudja, hogy ő azon akár már a később el tudja adni több pénzért, vagy valamiért, ez nagyon sokat fog érni. Tehát ő nem véletlenül vásárol, nem úgy vásárol, hogy ez jól néz ki, ezt most én megveszem magamnak, hanem ő tudatosan ezt keresi. Ugye ugyanígy, amikor mi is esetleg egy drága dolog vásárlására készülünk, Például, hogyha valaki vett már autót vagy házat magának, akkor ugye az se egy véletlenül választja. Ki nem csak bemegy a boltba, és azt mondja, hogy na hát akkor az első autót kérem, ami ott ki van állítva, vagy az első házat ajánlják meg, és azt megveszem. Hanem tudatosan, akkor elkezdjük összehasonlítani a különböző típusokat, a biztonsági előírásokat, a fogyasztást, azt, hogy hány kilométer van benne, nem tudom, milyen motor van benne. Ezeket a dolgokat szépen egymás mellé tesszük, és hosszú kutató munkán egymás mellé rakjuk a különböző számokat és arányokat, hogy akkor most mi is legyen pontosan az az eszköz, vagy az az autó, amit megveszünk. Vagy hogyha ugyanezt egy háznál is el lehet mondani, hogy amikor házat vásárol az ember, akkor nem csak úgy véletlenül megtalál valamit, hanem hosszan komoly kutatást végez, elmegy, körbejárja az ingatlanokat, akár egy ingatlanossal megnézeti, felbecsültetlen az értékét, és minden apró részletnek utána jár, hogy az ő pénze a jó, megfelelő helyre kerüljön, és ne pazarolja ezt el. És ugye itt, amire próbál rávilágítani ez a példázat, hogy a mennynek a kutatása és egy ilyen drága dolog vásárlása között, ugye miben mennyi erőfeszítést teszünk. Hogy a menny keresésére, vagy egy autó vásárlására olyan hasonló erőfeszítéseket helyezzünk-e bele. Az a kereskedő, aki elment, nem véletlenül talált rá erre a gyöngyre, és ugyanúgy a mennyországba se fog véletlenül bekerülni valaki. Nem fogja valaki egy impulzus alapján, vagy egy hirtelen döntés alapján azt mondani, hogy na hát akkor én most a Jézus mellett döntök. Ez nem véletlen, ez egy tudatos keresés, ez egy tudatos kutatás ezután a gyöngy után. Itt szükséges ebbe nyomozást, ebbe erőfeszítéseket tenni, hogy minden apró részletet kikutassunk, minden apró részletet megkeressünk, hogy megtaláljuk ennek az értékét. Ugye szintén egy talán kisebb példa, de hasonlóan jó példa, hogy hát nemrég sajnos feltörték a kocsinkat, és hát benne volt a táska, mert hát miért ne lett volna benne a csomagtartóba, és hát ugye benne volt a laptop, ami meg egy munkaeszköz, és arra azért elég nagy szükség van, úgyhogy utána, hát miután ellopták, hát sürgősen keresni kellett egy másikat. És hát ugye, hogy néz ki az ember, amikor ilyet vásárolt, először is meghatározza, hogy a büdzsetet, hogy akkor most mennyit lehet erre költeni nagyjából, hogy mi legyen az összeg, amit erre szán az ember, és utána ugye nekiáll összeszedni tényleg minden apró tulajdonságát az eszközöknek, hogy a lehető legoptimálisabban válasszon. Hát nem tudom, mindenki így vásárol, de én amikor ugye veszek valamit, akkor ugye nagyjából 600 oldal nyitva van az interneten, és akkor keresem azt, hogy akkor melyik legyen a legjobb, és összehasonlítom az összes létező típust, ami abban a kategóriában van, hogy a legjobbat megtaláljuk. Ugye a kérdés az, hogy vajon ugyanekkora intenzitást fektetünk el mondjuk az Isten országának a keresésébe is, mint akár csak egy egyszerű laptop vásárlásba, hogy tényleg minden apró részlet a helyén legyen, hogy minden szempontból ugye a legtökéletesebb legyen az eszköz arra, amire vesszük. Vagy néha csak, ugye akár magamról is beszéltek, hogy reggel, amikor az ember az Isten igéjét kinyitja, hogy hát van még 10 percem, gyorsan elolvasok egy fejezetet, hát lejárt az időm, megyek munkába, mert hát most csak ennyire volt időm. Ugye jó kérdés, hogy melyiket tesszük ebbe bele. És egy kérdés, amit fel tudunk tenni ezek után logikusan ennek a kereskedőnek, hogy miért fizettél ennyit? Miért vagy hajlandó ezért az egy gyöngyért ennyi pénzt fizetni? És vajon mi lenne a válasz ennek az embernek? Hát ránk nézni és azt mondaná, hogy hát tudod, hogy mi ez? Tudod, hogy mi ez, ami itt a kezemben van? Hát ha te tudnád, hogy ez micsoda, akkor nem tennéd fel ezt a kérdést. Ugye, hogyha az előbbi példához visszatérek, ugye a laptop vásárlásra, ott is nagyjából megvolt, hogy mennyit szánok erre az eszközre, ugye ez egy munkaeszköz, azt mondtam, hogy nagyjából ilyen mondjuk 140-150 ezer maximum, amit szeretnék erre költeni. És nagyjából összesítottam tényleg mindent, amit ennyiért lehet kapni, de végül ugye egy kicsit túlléptem ezen a büdzsén, és hát ugye az ember feltehető kérdés, hogy de hát miért, hiszen megvolt meghatározott előre, hogy mennyit költesz erre maximum, miért költesz erre többet? És ugye nagyon egyszerű a válasz, vettem volna ennyi pénzért egy olyan laptopot, ami ér ennyit, vagy vettem volna egy kicsit többért egy olyan laptopot, ami ennek a 2-3-szorosát is megéri. Ugye olyan használt laptopokat néztem, mert általában azok a legoptimálisabbak így árérték arányban. És ugyanígy ez egy nagyon jó üzlet volt. És ugyanígy ez a kereskedő is azt mondja, hogy hát lehet, hogy ezzel a gyöngyrén elköltöttem mindenemet, de ugyanakkor ez a gyöngy ennek 10-szeresét, 100-szorosát, vagy akár 1000-szeresét is bőven megéri. Olyan miért van az, hogy néha mégis talán küzdünk ezzel a kérdéssel? Most lehet, hogy ez csak bennem merül fel, vagy ez csak nekem küzdés, de mégis néha úgy érezzük, hogy ezzel a kérdéssel küzdünk, hogy vajon tényleg megirányít ez a történet. De vajon miért küzdünk ezzel? Az egyszerű válasz az, hogy hát ugye ez a kereskedő, ő elvégezte a kutatást, mi valószínűleg nem végeztük el akkor a kutatást elég alaposan, nem vagyunk tisztában még az értékekkel. A kereskedő a foglalkozásából kifolyólag, szakmájából kifolyólag ránézett erre, és azonnal tudta, hogy mit fog ez érni, vagy mit ér ez. És ahogy ezt látta, hogy mit ér, azonnal tudta, hogy hát, hogy most elmegy és eladja mindenét, eladja a házát, lakását, stb. Mindent elad, és megveszi ezt, még akkor is bőségesen jól járt ezzel. Ő nem úgy ment el, hogy véletlenül, hogy hazamegy, és akkor a feleségének azt mondja, hogy hát, drágám, nézd csak, mit vettem ma, hanem pontosan tudja, hogy amit vett, az egy értéket képvisel. És hogyha ugye eljutottunk idáig nagyjából, hogy akik ugye nem kutatják ezt, azok feltehetik a kérdést, hogy vajon nem túl sok ez, vajon tényleg Jézus és a mennyország ér ennyit? Ér ennyit számunkra az, hogy ezeket mind feláldozzuk? De valószínűleg, akik ugye ezt a kérdést felteszik, azok nem látták ezt, nem végezték el a kutatást, nem tudják az értékét. De a következő kérdés, amit feltehetünk ennek a kereskedőnek, hogy na jó, ez most mind szép és jó, hogy te elköltötted az összes pénzedet erre az egy darab gyöngyre, és hogy most mindenedet ráköltötted, de akkor hol fogsz lakni? Hogy mivel fogod etetni a gyerekeidet? Mivel fogsz ruházkodni? Persze a példázatot nem akarjuk túlságosan az analógiát túlnyújtani, vagy túlságosan ezt az összehasonlítást túl messzire vinni. De ettől függetlenül most lapozzunk a Bibliában egy kicsit tovább, a 2 Korintus 4.17-hez, ami talán egy kicsit jobban perspektívába helyezi ezt a dolgot. És ez egy olyan dolog, amit lehet, hogy sokszor emlékeztetnünk el magunkat arra, hogy miről is szól. Ugye fontos tudnunk, hogy ki írja ezt a szöveget, ugye már Pál apostolnak a leveleit nézzük, ugye Pál apostol az, aki ezt írja. 2 Korintus 4.17. Mert ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Na, álljunk meg itt egy pillanatra. Hát ez Pál apostol írja, azt írja, könnyű szenvedésünk. Hát mi történt vele? Hajótörést szenvedett. Azt hitték, hogy ott akár meg is fog fulladni. Halálra verték, és ugye szó szerint is ott hagyták, mert azt hitték, hogy már meghal. Megkövezték, üldözték, börtönbe zárták. Gyakorlatilag mindenen keresztül ment, amint csak keresztül lehetett menni. Megmarta a mérges kígyó, üldözték. És mégis mit mond itt Pál apostol? Azt mondja, hogy könnyű szenvedés. De a kérdés az, hogy miért tudja ezt mondani. És a 18. vers ugye erre megadja a választ. Azt írja a 18. vers. Mivel, hogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy nem arra tekint, ami látható, hanem a láthatatlanokra, és hogyha erre tekint, akkor már visszanézve azt tudja mondani, hogy mindezek ezek az üldözések, ez a verés, ezek a kigyomarások, az, hogy hajótörést szenvedett, ezek a dolgok, ezek mind könnyű szenvedésnek tűnnek. Ugye ezt azért elég nehéz lehet megérteni, de hogyha összekapcsoljuk a kereskedőnek a példázatával ezt a Pál apostolnak ezt a pár igeversét, akkor azt láthatjuk, hogy a kereskedő sem azt mondta, hogy ő most a látható dologra tekint, hogy arra a látható dologra, hanem a láthatatlan mértékkel mér, azzal a mértékkel, amit ez ténylegesen valójában tud érni. Ő nem a földi mércével mért, hanem megpróbálta az örökké való mércével megmérni ennek a drága gyógynak az értékét. És akkor ugye visszakérdez számunkra, hogy miért is kérdezett tőlem, hogy miért ér ennyit ez a drága gyöngy, vagy ez az igaz gyöngy. Ő azt mondja, hogy a földi dolgok is, azok nem összemérhetőek a földi dolgoknak az értéke ezzel a drága gyöngynek az értékével. Jézus életében azt olvashatjuk a megkísértésnél levő fejezetnél, ezt írja Ellen White, ugye sátánról van szó. Mivel elvesztette a mennyet ugye sátán, elhatározta, hogy másokat is bukásra késztet, és így szerez elégtételt magának. Ez csak úgy érheti el, hogy alá-értékelteti velünk a mennyei dolgokat, és szívünket a földiekhez köti. Tehát mit látunk itt, mi volt sátánnak a terve? Az volt a terve, hogy alul értékeljük, alábecsüljük az értékét a mennyei dolgoknak. És az a terve, hogy a földi dolgokhoz próbáljon minket minél inkább ragasztani, és a mennyei dolgokra pedig azt mondjuk, hogy hát ezek azért nem érnek annyit. Ugye ezért azért nem akarunk ennyit adni. Vajon, ugye, kérdés, hogy ezt a gyöngyért, ezt a gyöngyöt, ezt az igaz gyöngyöt, ami ugye a mennyország, azt vajon mi értékeljük-e annyira, mint ez a kereskedő értékelte. Ugye Sátánnak az a terve, hogy minél kisebb értéket tulajdonítsunk az igaz gyöngynek. De ugye Pál apostol azt írja a 2 Korintus 4.18-ban, hogy a láthatatlanokra tekint, és nem a láthatókra. Ugye egy kicsit még egy példát hozzak. Hányan hallottunk az Apple nevezetű eszközökről, meg a vállalatról? Nem tudjuk mi az, úgy gondolom, azért nagyjából róluk mindenki hallott. Ugye az Apple termékek nagyon népszerűek manapság. A kérdés az, hogy tudjuk, hogy kik voltak az alapítói. Na, kik voltak az alapítói?
Wozniak és Steve
Jobs. Hangosan?
Steve Jobs és...
Steve Jobs és...
Wozniak.
És Steve Wozniak, ugye a két Steve. Na, de tudjuk, hogy volt egy harmadik alapító is. Nem. Volt egy harmadik alapítója is, csakról nem hallunk sokat. Őt úgy hívták, hogy Ronald Wayne, Ron Wayne. Amiért nem hallunk róla túl sokat, az azért van, mert ő 12 nap után úgy döntött, hogy eladja az ő részesedését ebben a vállalkozásban. Ugye 12 nap után adta el az ő részesedését, 10%-os részesedése volt ugye az Apple-ben neki ekkor. Tippeljünk nagyjából mennyiért adta el ezt akkor?
100 dollár.
Nem jársz azt az igazságtól, akkor 800 dollárért adta el. Ugye most az mai értéken egy kicsit többet ér, mondjuk 2000 dollárt, most így mondtam valamit, nem néztem pontosan utána, hogy mennyit érhet, de tegyük fel, hogy azóta ugye felértékelődött a dollár, mondjuk éri a dupláját ennek. Tegyük fel. Az a 800 dollár, tehát nem a 10% részesedés, hanem a 800 dollár egy kicsit többet ér ugye most már. De ugye érezzük, hogy kevés, és Peti már most kerek szemeket, mert ezt pedig ugye még nem is értünk el a történet végére, hogy ez miért igazán érdekes. Ugye a kérdés az, hogy most, mai értéken ez a 10%, amit akkor eladott 800 dollárért, ez mennyit ér ma? És most nem a 800 dollárnak az értéke, hanem az Apple Computersben a 10% részesedés mennyit ér ma?
8 milliárd.
Mennyi?
8 milliárd.
Ugye dollárban beszélünk, tehát nem, igen, 8 milliárd dollár, más tipp?
800 millió.
800 millió dollár. Annál kicsit több egyébként, 8 milliárdnál is egy kicsit több.
Igen.
Ugye az Apple Computer ma a market, mi az a piaci érték alapján az egyik legtöbbre értékelt vállalat. De mégis mennyit érhet ez a 10%? 8 milliárdnál több. Most már 10 milliárdnál is több. 20 milliárdnál is több. 30 milliárdnál is több. Egy kicsit lőjünk nagyobbra.
100 milliárd.
Na, annál már egy kicsit kevesebb.
80 milliárd.
Pontosan. 80 milliárd dollárt ér ma ez a részesedés, amit akkor eladott ez az ember 800 dollárért. És ugye ilyenkor mi a reakció? Mert azért látom az arcotokon, hogy...
Meg kellett volna tartani.
Hogy milyen kár? Micsoda kár az, hogy ez az ember ennyi pénzért kiszállt akkor ebből a vállalatból, ami most, ugye gyors matek, de azért felírtam magamnak, mert már annyi nullával kell szorozni, hogy az már rengeteg, hogy ez a 100 millió szorosát éri az akkori értéknek. Tehát ugye 100 millió szorosát tudná érni, és ugye akkor ezt eladta. Ugye hát ez a természetes reakció ilyenkor, hogy azt mondjuk, hogy hát milyen kár, hogy miért nem tudta akkor még kicsit több hittel lett volna, hogy még ebbe a vállalatba, hogy ott bent tartja a pénzét. De ugyanakkor ugye a másik oldalt is meg kell érteni, mert az ember utána azt mondta, hát aztán hiszünk neki vagy se, hogy hát ő nem bánja azt, hogy akkor ebből kiszállt, mert ugye akkor nem lehetett tudni. Amikor ez elindult ez a történet, ez egy startup volt, egy induló friss vállalkozás, nem tudhatta előre, hogy mi lesz belőle. És lehet, hogy akkor még ő lett volna a bölcs ember, ő lett volna az okos, hiszen ő sikeresen kiszállt a történetből 800 dollárra, és lehet, hogy a többiek az összes befektetett pénzüket egy az egybe elvesztették volna. Tehát lehet, hogy még ő lehetett volna az okos ember. De mi a különbség? Mi köztünk és közte? Az, hogy mi jobban tudjuk. Mi pontosan tudjuk, hogy mi a jövő. És ugye mi ismerjük ezt. Ugye milyen érdekes, hogy milyen kár lenne, hogyha az angyalok, amikor ott vannak a mennyben talán egy kicsit később, és lenéznek ránk, és azt mondják, hogy hát milyen kár ezért az emberért. Milyen kár, hogy ugyanaz, mint amit mi is mondunk erről a Ron Wayne-ről, hogy milyen kár, hogy eladta, hogy a nők is mondják ezt rólunk, hogy milyen kár, hogy feladta ezt a drága gyöngyöt egy tál lencséért. Ugye jól ismerjük a történetet. De, vagy akár azt mondják az angyalok, hogy hát milyen kár, hogy odaadta az örök életet ezért a 80 milliárd dollárért. Bár ugye azért általában azt gondoljuk, hogy valószínűleg soha az életben nem lesz 80 milliárd dollárunk, ami ugye azért elég valószínű, de milyen érdekes, hogy azért sokkal kisebb dolgokért mennyire hajlandóak vagyunk néha feladni ezt az igaz gyöngyöt. Akár azt mondjuk, hogy például az angyalok, amikor lenéznek, azt mondhatják, hogy milyen kár, hogy az ember nincs itt köztünk, mert nem volt hajlandó ez a férfi mondjuk abba hagyni, hogy ezzel a világi lánnyal járt együtt. Vagy milyen kár, hogy ez az ember inkább választotta a hűtőjének a tartalmát, mint Krisztust. Vagy milyen kár, hogy az ember azt mondta, hogy ő szombaton nem jár gyülekezetbe, és ezért feladta a hitet. Milyen kár. Az angyalok, amikor majd egyszer a szentek is, amikor úgy ott vannak a mennyországban a végén, és visszanéznek, olyan fogják azt mondani, hogy milyen kár ezért az emberért, hogy ezeket a kis dolgokat választotta, ahelyett, hogy az igaz gyöngyöt választotta volna. Olyan ugyanez a reakciójuk lesz az angyaloknak, mint nekünk volt erre a Ronald Wayne-re. Ugye, hogy mire koncentrálunk? Hogy erre a pillanatnyi könnyű szenvedésre, ahogy Pál apostol mondja, vagy azt mondjuk, hogy átadjuk ezt mind Krisztusnak. És lehet, hogy most néhány úgy vagytok vele, hogy na jó, meggyőztél, oké, rendben, hol kell fizetni, itt van a pénztárcám, itt a bankkártyám, akkor befizetem, és akkor kifizetek mindent. Hol, kinek állítsam ki a csekket? Azért egy pillanatra előtte álljunk meg, és egy pár olyan dolgot tegyünk be, ami egy kicsit egyensúlyt ad ennek a történetnek. Lapozzunk Ézsaiás könyve 55. fejezetére. Ugye eddig azt láttuk az egészet, mint egy ilyen tranzakcióként volt leírva a példázatban, hogy ugye az ember eladta mindenét, ezt odaadta, és cserébe megkapta ezt az igaz gyöngyöt. De ugye ezt egy kicsit tegyük egyensúlyba. És itt Ézsaiás könyve 55. fejezeténél az első versnél kezdjük. Ugye kereskedelemről volt szó, maradjunk ennek kereskedelmi példánál egy kicsit. Csak egy kicsit más tekintetben nézzük meg. Itt ezt írja. Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre, ti is, akiknek nincsen pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek, gyertek, vegyetek pénz nélkül, ingyen, bort és tejet. Ugye ugyanúgy látjuk, hogy ugyanúgy egy tranzakció van, de itt teljesen ingyen kapják meg ezeket a dolgokat. És ugye a második versnél is láthatjuk, miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok rám, hogy jót tegyetek, és gyönyörködjetek lelketek kövérségében. Hajtsátok ide füleiteket, és jertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változatlan kegyelmességem szerint. Ugye itt azt látjuk, az egyiknél azt láttuk a példánál, hogy ugye eladott mindent, mindenét odaadta, és ezért kapta meg. Itt pedig mit látunk, hogy mit kell odaadni érte? Semmit. Itt azt látjuk, hogy ez teljesen ingyen van. Na akkor hogy tudjuk ezt a kettőt összetenni? Hogy lehet az, hogy egyik oldalon azt látjuk, hogy ez egy ingyen ajándék, másik oldalon pedig azt látjuk, hogy hát mindent oda kell adni. És itt, hogy ezt egy kicsit talán jobban meg tudjuk érteni, ugye be kell vonni az emberi oldalát a dolognak. Mert ugye a mennyeknek országa az nem csak egy hely, tehát nem csak egy hely valahol ott a galaxisokban, vagy nem csak az Isten előtt egy bizonyos állás, hogy jó emberek vagyunk, vagy jók vagyunk, mert ez is persze lehet a mennyek országa, de nem ez, hanem a mennyek országa egy személy is lehet. És ugye ez Jézus Krisztus. Ahogy a direkt történetben is hallottuk, ugye az egyetlen út a mennyeknek országa az Jézus Krisztus maga. És hogyha már itt a két oldalról látjuk meg, mert hogyha Jézus egy személy, ugye a személyek azok kapcsolatokkal vannak egymással kapcsolatban. Kicsit, tehát gyakorlatilag kapcsolatokon keresztül érintkeznek, kapcsolatokon keresztül vannak együtt. És itt már nem csak egy cserét látunk a történetben, hanem bejön egy személyes aspektusa is a dolognak. És ugye, hogy ezt egy kicsit jobban megértjük, ugye talán lehet hozni az esküvőnek a példáját, a házasságnak a példáját. Ugye itt elég sokan vannak, akik házasok, és ugye itt főleg akkor most először szólok a házas férfiakhoz, hogy a házas férfiak, ugye amikor az esküvő megvolt, és kimondták a boldogító igent, akkor kellett-e fizetni bármit? Peti már mondja. De ugye alapvetően azért az igen, az nem került semmibe kimondani. Tehát amikor ugye odaállt az oltár elé a férfi, és azt mondta, hogy igen, akkor én örökre veled leszek, akkor ugye ez alapvetően nem került semmibe, de Peti már nagyon jól kafargatta a dolgot, hogy ugyanez nem került semmibe, nem kellett fizetni akkor, de mégis ugye ugyanakkor, amikor ezt kimondta az ember, akkor ugyanakkor odaadta mindenét. Semmibe nem került, de mégis mindenbe belekerült. Ugye ingyen volt, de mégis mindent oda kellett adni érte. De ez ugyanúgy igaz, persze a másik házastárs is, tehát nem csak a férfiakat emeljük ki, hanem a hölgyekre is, hogy nem kellett a kapcsolat részébe ugye ott akkor fizetni semmit, de mégis az ember tudatosan gyakorlatilag feláldozta mindenét, amilyen van. Ugyanúgy, hogyha ugye a másik oldalon meg visszatérünk ugye akár ehhez a hongkongi milliárdos példájához, hogyha én most odaadtam volna még mondjuk az elején a feleségemnek ezt a két darab 77 milliárdos vagy millió dolláros gyémántot, hát nem valószínű, hogy meg tudtam volna vásárolni az érzelmeit. Ugye az érzelmeket nem igazán lehet így megvenni, sőt ugye valószínűleg még azt is mondta volna, hogy hát na menj innen, tehát gyakorlatilag az érzelmeket, azokat nem lehet így megvásárolni. De ugyanakkor a költség az mégsem kicsi. Gyakorlatilag ez a házastársi kapcsolat is, ugye nem véletlenül az ember teremtése óta, hogy ott van a Bibliában, ugye ez egy teljes elkötelezettséget és egy teljes odaszentelődést kíván, ugyanúgy, ahogy a Jézussal való kapcsolat is egy teljes odaszentelődést és teljes elkötelezettséget kíván. És ugyanígy, hogyha visszatérünk a gyöngynek a példájához, mi nem tudunk Jézusnak semmit adni azért, hogy ő azt mondja, hogy akkor mi most neveltünk a mennyek országába. Gyakorlatilag nem tudjuk megvásárolni a megváltásunkat, adhatunk bármit, nem tudjuk ezt megvásárolni. De ugyanúgy egy esküvői, ahogy az esküvői példánál, hogy ezek mégis kerül valamibe, ugye teljes elköteleződésbe, és hiába úgy látjuk, hogy ingyenes egyik oldalról, de a másik oldalról meg mégis gyakorlatilag mindenbe belekerül. És egy kicsit tovább boncolgatjuk ugye ezeknek a kapcsolatoknak a témáját, akkor ugye a házastársi kapcsolat is mondjuk ugye férj és feleség, az, hogy ez jól működjön, ez erőfeszítést kíván. Kell tenni munkát. Olyan a fenntartása az komoly munka, vagy áldozatba kerül. Van olyan, hogy néha nemet kell mondanunk olyan dolgokra, amiket mi szeretnénk csinálni, mert ahogy a másik meg nem szeretné. Előfordul? Hát ugye ugyanígy a másik oldalról is, ugye a Jézussal való kapcsolat is ugyanígy néz ki, hogy erőfeszítést akarunk beletenni, és nem azért, mert hogy ezzel mi úgymond megvásároljuk az üdvösségünket, és bevásároljuk magunkat a mennybe, hanem azért, mert egy kapcsolat az erőfeszítésbe kerül, az munkába kerül. És nem tudom, hogy ezt, nem mindegy, hát hogyha viszont ugye sokszor van az, hogy valaki úgy dönt, hogy ő most szeretne ebbe a Jézussal való kapcsolatba valamit beletenni. Egy erőfeszítést beletenni, viszont sokszor van az, hogy a gyülekezeten akár kívülről, de van, hogy belülről is, azt mondják, hogy na, álljunk meg egy picit, azért nem akarunk túlságosan törvényeskedőek lenni. Értem én, hogy te szeretnéd ezt megtenni, de hát azért nem menjünk át a törvényeskedő oldalra. De mi van ugye egy házasságnál is? Hogy azért az ember csak beleteszi azt a plusz kilométert, azt a plusz munkát. Hogyha például egy egyszerű példát veszünk, mondjuk azt mondja, hogy jár egy fiú és egy lány együtt, és a lány azt tegyük fel, hogy mondjuk vegetáriánus. És azt mondja a fiú, hogy na jó, hát mivel a barátnőm vegetáriánus, akkor én is kipróbálom, hogy milyen vegetáriánusnak lenni. Akkor mit mondunk rá? Hát ez igen, nem semmi, hogy ilyen nagy áldozatokat hajlandó vagy megtenni a barátnődért. De mi van akkor, hogyha valaki a gyülekezetben azt mondja, hogy hát mondjuk én szeretnék vegán lenni, mert úgy gondolom, hogy az erősíti a kapcsolatomat az Istennel. Akkor mit mondunk rá? Azt mondjuk, hogy gratulálunk, hogy hajrát csináld, vagy azt mondjuk, hogy hát azért nem kéne törvényeskedőnek lenni, inkább álljunk meg vele. Vagy hogyha mondjuk egy másik példa, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy hát tegyük fel a szombat példáját, és azt mondja valaki, hogy hát igen, a gyülekezetbe járok minden szombaton, és akkor ugye ezt meg akarom tenni Krisztusért, hogy egy napot a héten oda szentelek Istenbe. Akkor ugye lehet, hogy hallunk olyan hangokat, akik azt mondják, hogy na hát Isten biztos megérte, hogy szombaton hát nekem dolgozni kell, nekem dolgaim vannak, el kell menni, valamit meg kell csinálni. De nézzük meg a másik oldalra, ugyanúgy, hogyha mondjuk egy fiú egy lányjal barátkozik, vajon mondd-e valaha olyat, hogy hát én most nem akarok rátszállni egy napot, mert nekem most tanulnom kell, hogy nem hiszem, hogy fel kell adnom egy egész nap tanulást, és veled kell töltenem az időt. Hát ez milyen borzasztó. Ugye? Vagy hogyha még egy másik példa, mondjuk azt, ugyanúgy maradunk ennél az együttjárás vagy házasság példájánál, és azt mondja mondjuk a férj, hogy hát én innentől kezdve más lányokra soha többet nem nézek. Az néha erőfeszítésbe kerül. Ugye sokan azt mondják, hogy hát ugye azért hűséget fogadtam és nem vakságot, ugye van, akinek bizony az erőfeszítésbe kerül. De hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy hát én mostantól mondjuk nem nézek tévét, vagy kidobom a tévémet, vagy mondjuk bizonyos dolgokat nem akarok megtekinteni, mert hogy szerintem ez erősíti a kapcsolatomat Jézussal, akkor vajon mondják-e azt rá néhányan, hogy hát azért nem kéne törvényeskedőnek lenni, vagy nem kéne túlságosan szélsőségekbe elmenni, inkább éljük csak az életünket. Ugye azt látjuk, hogy a kegyelem az egy ingyenes dolog, de hogyha megvan az esküvőnk, úgymond Jézusra, ugye sok ilyen példázatot látunk a Bibliában, hogy a Jézus az egyház kapcsolatát egy esküvőként tekint rá, akkor bizony a kapcsolatok azok erőfeszítéseket és áldozatokat igényelnek. Egy bizony a kapcsolatnak a fenntartása az munkába kerül. És az, hogy bemutassuk, hogy szeretjük ugye a másik embert, azért tenni kell. És Jézusnál ugye ez azt jelenti, hogy ugye megvesztük ezt a gyöngyöt, hogy ami Jézusé, az az enyém is. De néha ugye van az, hogy elesünk. Nem mindig sikerül ez teljesen jól, de pontosan tudjuk, hogy van egy közben járunk az Istennél, ugye az igaz Jézus Krisztus, aki ezért közben jár, és a mi bűneinket megpróbálja elfedezni, viszont ugye ezt tudjuk, de ettől függetlenül nem élünk úgy, hogy hát bármi jó, bármi mehet, bármi megtörténhet, hanem igyekszünk mindent odaadni, mindent beletenni ebbe a kapcsolatba, amit tőlünk telhető, és megpróbáljuk ezért megtenni a plusz kilométereket. Ugye nem megpróbálunk úgy élni, hogy nem csak a koronát fogadjuk el, hanem a keresztet is, vagy nem csak az arany utcákon szeretnénk járni, hanem hajlandóak vagyunk Jézus lábnyomában is járni ugyanúgy. Ellen White-nak az első látomása, biztos sokan tudjátok, vagy olvastátok, hogy az első látomása a mennyben találta magát, vagy mennybe vitte fel a látomásban Isten. És ugye ott a látomásban több része van, de az egyik részénél gyakorlatilag ugye összegyűlnek a szentekkel, és arról beszélgetnek, hogy olyan mi volt az a legnagyobb dolog, a legnehezebb dolog, ami eszedbe jut a föld életből, hogy amin keresztül kellett menni, hogy eljuss a mennybe. Mi volt a lehető legrosszabb élmény, a legdurvább megpróbáltatás, a legkeményebb próba? És akkor ott ugye állnak körbe a szentek, és így vakarják a fejüket, hogy hát mi lehetett az. És gondolkodnak, és végül csak arra jut mindegyik, hogy a menny, halleluja, a menny az nagyon olcsó volt. A menny, egyszerűen eszükbe sütnek, hogy mind mentek keresztül, mert a menny az túlságosan, vagy az nagyon olcsó is volt. A kereskedő ezt pontosan megértette. Azt mondta, hogy amit ő elad, az semmi ahhoz képest, amit ugye utána majd ez a menny jelenteni fog számára. És lehet, hogy úgy gondoljuk néha talán, hogy Isten túl sokat kér, hiszen azt mondja, hogy az életének a minden területén szeretné, hogy átadnánk, hogyha életünk minden területén ott tudna lenni. De a példázatnak van egy másik oldala is. Meg tudjuk fordítani ezt az egész példázatot. Ugyanis ez a kereskedő, ez lehet akár maga Jézus Krisztus is. Azt mondhatjuk, hogy ő elment egy gyöngyöt keresni a piacra, és ez a gyöngy az nem más, mint te, meg én. Ő azt mondta, hogy ez a gyöngy, hogy ő meglátta bennünk ezt az értéket, meglátta bennünk azt az értéket, ami az ő számára mindent jelentett. És hogy honnan tudjuk ezt? Hát onnan, hogy ő oda is adta. Ő odaadta mindent, amit feladhatott azért, mindent kifizetett, érted és értem. Ő mindent elhagyott azért az egy személyért. Úgy döntött, hogy otthagyja az ő trónusát, otthagyja a mennyet, otthagy mindent azért, hogy érted és értem meghalljon. Látta bennünk az értéket, és ő is, mint ez a kereskedő, feladott mindent ezért. És ha csak nem azt gondoljuk, hogy hát, ő Isten fia volt, hát neki ez biztos könnyű volt, mert hát ő Isten volt, akkor gondoljunk csak egy pillanatra Getsemáné kertjére. Gondoljunk arra, hogy a Krisztusnak az imájára. Ő azt mondta, hogy atyám, hogyha lehet, múljon el tőlem a pohár, de ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Gondoljunk arra, hogy vért tizedott Krisztus a Getsemáné kertjében. Őt hajlandó volt feláldozni a saját vágyait, érted és értem. És a kérdés, amit ma hozzánk feltesz, az, hogy mit vagyunk mi hajlandóak fizetni érte. Mit vagyunk mi hajlandóak adni azért, hogy ezt a gyöngyöt megszerezzük. Amen. Drága mennyi atyánk, köszönjük azért, hogy olyan sok példázatot adsz, hogy a te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy mindig támaszkodhatunk a te igédre, hogy azon keresztül nyisz nekünk kaput a mennybe. És tudjuk, hogy a te szabad az, ami minket el tud vinni erre. Krisztuson keresztül kérlek, Urunk, hogy te segíts meg minket mindennapi döntéseinkbe, hogy tudjuk keresni minden nap ezt az igaz gyöngyöt. Kérlek, Urunk, hogy te legyél így velünk majd az egész elkövetkezendő héten is, hogy tudjuk kutatni ezután a kincs után. Jézus nevében kértük. Amen. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre, elméne, és mindenét eladván, amilyen volt, megvevé azt. Amen.